Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életemet hallgatjátok, és mai vendégemmel Budapest utcáiról, pontosabban innen a Váci útról, már besétáltunk a stúdióba, hogy kezdhessük a műsort, amely ma a városi tematikus sétákról, azok térhódításáról szól. És akivel ma a szervezett közös sétákról beszélgettünk, az Káldi Emese, az Imagine Budapest alapító ügyvezetője, a Magyar Sétaszövetség Egyesülés igazgatósági tagja. Szia, Emese!
Szia, Edith! Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Ugye az elmúlt bő évtizedben az egyik turisztikai sikertörténet lett a városi sétáknak a műfaja, és egyre többünket csalogatnak ki az utcára, hogy ismerjük meg minél jobban a lakókörnyezetünket. Mi lehet a nagy titka?
Jaj, féltem ettől a kérdéstől itt rögtön az elején. Nyilván nagyon jól esik, hogy azt mondhatjuk, hogy tényleg sikertörténet, a kis életemben is, vagy az életünkben is az, de egyébként azt gondolom, hogy most már látszódik is a turizmusban ez a műfaj. Hogy honnan jutottunk el idáig, azt majd gondolom még megbeszélgethetjük, de hogy a siker kulcsa mi az, a sok összetevőből áll. Egyrészt azt gondolom, hogy Budapest annyira szép, annyira összetett, annyira különleges, hogy nem nehéz életre hívni azt a kíváncsiságot, ami kell ahhoz, hogy az emberek eljöjjenek velünk sétálni. Másrészt azt is gondolom, hogy ez egy olyan műfaj, amihez nagyon sokféle ember tud kapcsolódni. Nem kell hozzá semmi, igazából, tényleg csak a kíváncsiság, meg a két lábunk, meg az, hogy szabaddá tegye magát az ember 2 órára, 2,5 órára, tehát nem kíván sokat igazából a résztvevőtől sem. Ez szerintem fontos, tehát, hogy bárki tulajdonképpen kapcsolódni tud. És a harmadik pedig az, hogy nagyon sokféle téma van, tehát nem szűr ilyen módon sem a célközönségben vagy a közönségben ez a műfaj, mert egyaránt talál benne újat, jót, számára érdekeset, idős, fiatal, nagyon modern gondolkodású vagy nagyon konzervatív, szóval, hogy annyira sok mindent lehet az utcán találni, ugye, aki a lába elé néz, annak is mondom, hogy tényleg azt szoktam mondani, hogy korlátlan lehetőségek vannak tulajdonképpen a városi séta műfajában.
Na, akkor még kibogozzuk ezeket a szálakat, és megnézzük a titkokat, amit rejtegetnek ezek a séták. Amikor te kitaláltad, hogy útjára indítasz egy ilyen vállalkozást, először is mikor volt ez, milyen inspiráció alapján, honnan vetted a bátorságot, honnan tudtad, hogy valóban ekkora érdeklődés lesz rá?
Nem tudtam egyáltalán, még csak bátornak se gondolnám magamat, hanem inkább csak egy kicsit önfejűnek, meg sokszor tényleg az van, vagy az igazolódott be az életemben, hogy ami igazán érdekel engem, arról meg tudom győzni a másikat is, hogy az érdekes lehet, szóval röviden ennyi, hogy voltam én ebben 2008-ban egyébként, amikor elindítottuk az egészet, ez nem most volt, hanem most már 16 éve.
Na várjál, akkor különösen érdekes a kérdés, az a gazdasági világválság idején volt.
Igen, és hogyha erre tényleg így felfigyelsz, akkor én azt tudom mondani, hogy jó hír az, hogy lehet vállalkozást indítani, sőt, azért lehet, és azóta ez több ízben is bekövetkezett, hogy válság idején meg különösen vonzó ez a termék, vagy ez a kínálat, mert az utazási szokásokat befolyásolja nyilván egy gazdasági változás, vagy a szűkebb évek arra sarkalják az embereket, vagy inkább belekényszerítik, hogy nem tudnak olyan büdzséből, olyan távolra, olyan hosszú időre elutazni, viszont vágynak hasonló élmények után, és akkor az a döntés is meg tud születni, ha van kínálat, hogy a saját városukat fedezik fel, úgy, mint egy turista, vagy úgy, mint egy utazó. És ez egy nagyon jó érzés, hogy nem kell lemondaniuk arról, amihez szoktak, vagy amit szerettek volna megvalósítani, viszont hát jóval kisebb pénzösszegből tudják ezt megvalósítani. Szóval 2008-at írtunk, és éppen abba hagytam egy másik vállalkozást, és akkor arra gondoltam, hogy az nekem azért hiányzik, hogy a saját lábamon álljak, meg hogy a saját elképzeléseim szerint csináljak valamit. És egy utazáson voltunk a férjemmel Amerikában, New Yorkban, ahol volt egy ilyen, illetve van mind a mai napig egy ilyen cég, akik tematikus programokat kínálnak, nagyon mély és nagyon tartalmas és nagyon összetett programokat egyébként, És ez nagyon megtetszett nekem. Elárulom, hogy egyetlen egy programjukon voltam egyébként, tehát hogy egyet néztem meg, de a kínálat, tehát a honlapjuk az nagyon-nagyon tetszett, mert nem a szokványos perspektívából vagy megközelítésből mutatták be a várost. Igen, de én arra akkor egyáltalán nem gondoltam, hogy hát, hogy ez New York, ahol angolul beszélnek, tehát hogy nyilvánvalóan nem csak a New Yorkiakra, hanem mindenkire, aki angolul beszél, célozhatják ezeket a termékeket. De nekem mégis az ment be a fejembe, vagy arra gondoltam, hogy hú, ez nagyon érdekes, és mi lenne, ha a magyaroknak ezt megcsinálnánk, és hát, ha van annyi érdeklődő ember, hát engem nagyon érdekel, hát, ha lesz más is, akit annyira fog érdekelni, hogy mi van a házfalak mögött, hogy milyen dolgokat nem tudunk azokról a helyszínekről, épületekről, amik mellett egyébként nap mint nap elmegyünk, és ez elsősorban az emberi történeteket jelenti, tehát az Imagine azóta is az iránt elkötelezett, hogy magunkat, vagy a mindenkori városlakót mutassa be az érdeklődőknek, tehát ezek inkább kultúrtörténeti programokat jelentenek, nem pedig feltétlenül az építészet legapróbb részleteit, vagy a művészettörténet legapróbb részleteit tárják fel. Szóval, hogy ez engem nagyon érdekelt, hogy mitől lett egy város olyan, amilyen most, amilyennek most látjuk, és ez akkor New Yorkra volt igaz, de aztán áthozva ide az ötletet, itt kezdtük el csinálni. És egy olyan flóba keveredtünk, akkor én a barátaimmal, kisebb baráti társaságban, meg egy-két testvéremmel kezdtem ezt kidolgozni, hogy ez egy olyan flóba tett bennünket, ami addig egyébként nem nagyon volt az életemben. Tehát annyira inspirált, annyira motivált, hogy ezt megcsináljuk, hogy megfeledkeztünk szerintem térről, időről, és főleg arról, hogy ez semmiféle bevétellel az elején nem járt. Tehát, hogy ez azért klasszikus értelemben nem volt vállalkozás az elején, mert sem üzleti tervet nem készítettünk, sem, hogy mondjam, nem voltak elvárásaink, hanem azt gondoltuk, hogy ez biztos lesz annyira izgalmas másoknak is, hogy ez, ebből lesz valami. És azért el kellett tenni egy 4 évnek, mire be tudott ez úgy forogni, hogy ebből valódi jövedelem legyen, akkor a közönségünk legyen. Viszont az már az első pillanatnál látszott, hogy lesz, hogy ez lesz.
Mi volt a fordulópont? Arra emlékszel? Elkezdték ajánlani az emberek egymásnak, szóbeszéd útján elkezdett terjedni.
Egyrészt igen, tehát ez azóta is az egyik legfontosabb marketing eszközünk, vagy kommunikációs eszközünk, hogy annyira szeretik, akik velünk sétálnak, hogy aztán azt mesélik. Mesélik, mert tudnak kapcsolódni. Másrészt azt már az elején elkezdtük komolyan venni, tényleg a kezdeteknél, hogy ez egy jó szolgáltatás legyen. Tehát nem csak a saját, hogy mondjam, vágyaink, vagy a tartalom felől közelítettük meg ezt az egész létrehozást, vagy ilyen megszületést, hanem fókuszban volt végig, hogy ez egy szolgáltatás lesz, amihez én úgy gondolom, hogy volt affinitásunk. Kezdetektől fogva volt törzsprogramunk, a honlapot úgy fejlesztettük, tehát mindent megpróbáltunk úgy becsomagolni, hogy ahhoz mindenki szívesen térjen vissza. És ez 2012 környékén már meghálálta magát, mert olyan törzsvevői bázisunk lett, akikkel azóta is együtt vagyunk. Ez természetesen bővül, vagy szerencsére bővül, de megvan az az alap pár száz ember, akikkel tényleg 15 éve, tényleg szó szerint együtt járjuk a várost. És akkor jöttek ezek a nagyon elkötelezett emberek, és mostanra pedig jön bárki, vagy mindenki. Most már 10 évre visszamenőleg szoktuk elemezni, hogy kik járnak velünk sétálni, hogy milyen rendszerességgel, milyen életkorú, és milyen családi állapotú akár. Minden esetre az derül ki, hogy egyre többen járnak vidékről is, ami nagyon megtisztelő, és azt is tudjuk, mert azt is szoktuk kérdezni, hogy általában úgy, hogy összekötik más városi programmal. Tehát, hogy egy nap, egy city break Budapesten, így lehetne ezt jól elmondani, aminek az egyik eleme az mondjuk egy városi séta. Illetve ahogy bővültek a tematikáink, ahogy észleltük azt, hogy mik az igények igazából, vagy próbáltuk minél jobban közelíteni azt, amire nagyon vágynak az emberek, és ennek mentén a kínálatunkat alakítani, úgy változtak igazából a velünk sétálók is. Tehát ma már azt gondolom, hogy tényleg semmilyen tudás, vagy még csak kötődés sem kell ehhez a témához, ahhoz, hogy valaki jól érezze magát egy városi sétán, és ez így is van, tehát tényleg bárki jöhet, és jön is.
Ellátogattam az egyik ilyen sétátokra, a déli Klotilt palotát tekintettük meg, Morcsányi Elza volt a túravezető, és gondoltam, ha már ott vagyok, akkor néhány szót vele is váltok, hallgassuk meg, hogy ő mit mesél erről a szakmáról.
külföldiek számára tartottam először idegenvezetéseket, és egy 6-7 éve szerintem kezdődött szerelmi viszonyom az Imagine-nel, és annyira meggyőzött az, amit itt láttam, és az az élmény, amit a magyaroknak való idegenvezetés adott nekem, hogy azóta igazából vissza sem néztem a külföldiek számára.
Tudod, az embereket mindig legjobban a szerelmi viszony érdekli. Úgyhogy mesélj akkor erről a szerelmi viszonyról.
Az az alaphelyzet ugye a külföldieknél, hogy semmit nem tud az országról, ahova érkezik, tehát igazából az ember most ezt persze kis torzítással, de hogy azt mond, amit akar. És aggódtam, hogy a magyar vendégek valószínűleg ennél sokkal magasabb elvárásokkal érkeznek, illetve volt egy olyan kép is a fejemben, hogy bizony a magyar vendég belekérdez, hogyha valamit úgy gondol, hogy nem úgy mondta az idegenvezető, és emiatt tartottam tőle. És aztán az az érzés, hogy közös kulturális alapból származó emberekkel beszélgetek, és valahogy van ez a kollektív tudatunk, ami ugye sokkal régebbre nyúlik, mint ami az egyes embereknek az emlékezete. Ez valami olyan élményt adott nekem, és valami olyan kapcsolódást, ami miatt minden más üresnek és szürkének tűnt ahhoz képest, mint hogy egy ilyen csapattal tudjak én menni, és olyan dolgokról beszélgetni, amit mindannyian tudunk és értünk.
A túravezetésed közben többször elhangzott az, hogy amikor utána néztem annak, hogy amikor kutató munkát folytattam arról, hogy te magad végzed el ezt a teljes kutató munkát, amiről szól egy-egy ilyen séta?
Igen, ez egy remek lehetőség, amit az utóbbi időben szerencsére egyre többet kapok meg. Épületektől függően nagyon eltérő lehet, mert vannak olyan épületek, mint például egy Gellért-szálló, ami ugye hihetetlenül kutatott a Salino Éménnek, van a Gellért-szál című fantasztikus minőségű kiadványa, ami után az ember azt gondolhatná, hogy hát akkor igazából már mit tudok én hozzátenni, de mindig vannak olyan korabeli újságcikkek, levéltári anyagok, könyvtárakban felelhető apró részletek, amik nem férnek bele egy kiadványba, és akkor ezeket tudja az ember pluszban hozzárakni, illetve vannak olyan épületek, mint például ez a Déli Klotild palota, ami sokkal kevésbé kutatott, és akkor az meg egy igazi kihívás. Vadászati kihívás, igen, igen, és hát fantasztikus, akár tényleg a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak a fantasztikus adattárában és a végtelenül segítőkész munkatársai, vagy akár az Arcanumnak a korabeli újságokban böngészni, vagy a levéltárnak a irathalmai között, ezek mind olyan dolgok, amik nekem nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy miért, de végtelen boldogságot adnak, és őszintén szólva, ha lehetne, akkor egész életemet csak kizárólag korabeli újságcikkek olvasásával tölteném, de nagyon jó őket előadni is aztán, ami így összeáll.
Olyan van, hogy nagyon szakértő vendéged van, és esetleg tőle tanulsz egy-egy vezetés során?
Rengeteg, abszolút. Ez azért nagyon jó, mert hogy nem is kell ahhoz feltétlenül szakértőnek lenni, hogy nagyon értékes információkat tudjon átadni, mert egy-egy régi törzsvendég, aki gyerekkorában látott, aki ismert valakit, fantasztikus történetek, és tényleg nagyon, nagyon sokat tesznek hozzá a sétálóink a séta szövetéhez is, mert én például rengetegszer beépítem aztán akár a helyes kis személyes történeteiket is, illetve amit tanultam nagyon sokszor, hogy egy vendég nem feltétlenül azért kérdez, mert meg akar tudni valamit, hanem mert nem akarja mondani, hogy ő tudja rá a választ, hanem először egy kérdéssel érkezik, és ezekre már megtanultam hallgatni, hogy sok kérdés az valójában a tudás megosztásának az igénye, csak nem akar beleszólni rögtön, úgyhogy inkább kérdésként álcázza, és nagyon szeretem, mert tényleg rengeteg információhoz jutott az ember, élő információhoz, amit a könyvekből meg nem lehet kikutatni. Például itt a belvárosi kávéházban volt egy kedves sétálóhölgy, aki megmutatta, hogy ő hol ült a 60-as években, melyik volt az ő törzs asztala, és ő mesélt arról, hogy jégrevüket látott például itt a belvárosi kávéházon belül, aminek én máshol nem találtam nyomát. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne nyoma, hanem csak én pont nem találtam meg. És hát ez egy olyan extra történet, amit aztán boldogan tudok tovább mesélni.
Azt látom, hogy nagyon sok túrát fűszereztek gasztronómiával, és azt is látom, hogy nagyon vonzó.
Egyértelműen, igen, hát nincs annál könnyebb idegenvezetői feladat, mint úgy mosolycsalni az emberek arcára, hogy az ember süteményt ígérhet nekik, úgyhogy innentől kezdve ez egy nagyon jó, egy kicsit szerintem fel is dobja a sétának a szövetét, van is mit várni, hogyha az ember a szellemi táplálék után valami másra is vágyna, és valóban nagyon népszerűek ezek a túrák.
Szerintem nagyon-nagyon átjött ez a személyisége is ebben a beszélgetésben, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos a személyisége a túravezetőnek, a sétavezetőnek.
Hú, nekem mondod. Abszolút, hát nyilvánvalóan ők a mi arcaink, tehát ahogy az idegenvezetők általában is a turizmus arcaiként apostrofálódnak, tényleg így van nálunk is, tehát abszolút a kell és muszáj, hogy képviseljék a céget, de ugyanakkor meg mi meg úgy választjuk ki őket, hogy önmagukban is értékes és nagyon vonzó személyiségek, karakterek legyenek. Nehéz, nem mondom, hogy könnyű, épp most vagyunk túl egy újabb kiválasztási körön, ami nagyon jó hír, hogy több mint 50 önéletrajzot kaptunk egyetlen egy hirdetéssel, ami szerintem azért a turizmusban, ezt tudjuk most már így, igen, örömhír számba megy. Amit elvárunk, az egyrészt az, hogy valaki, aki hozzánk jelentkezik, az komolyan vegye, szeresse azt, amit vállal.
Kikből válnak sétavezetők? Ugye Elza elmondta, hogy ő idegenvezető volt, külföldieknek tartott idegenvezetést Magyarországon, Budapesten. Ki az, aki még jelentkezik hozzátok? Vannak meglepő szakmák? Vagy éppen evidens szakmák, hogy hát igen, mint egy építészből jó túravezető lehet, mert kiválóan ismeri a budapesti épületeket.
Idegenvezetők dolgoznak nálunk, 99,9%-ban talán egy ember van, aki még nem fejezte be a tanfolyamot, szóval, hogy idegenvezetők, de hogy meglepő szakmák. Persze, igaz, amit mondasz, építész, művészet, történész, történelem tanár, tehát ezek a jellemző irányok, de több kerttervezőmérnök dolgozik nálunk, sok nyelvtanár is, aki egyébként idegenvezetéssel is foglalkozik, tehát azt is csinálja, és van pszichológus, és van drámapedagógus, tehát hogy nagyon sokféle ember van, ami a közös bennük, hogy jól csinálják, hogy ki mernek, és ki tudnak, és ki szeretnek állni emberek elé, és szeretnék elmondani azt, ami őket is mozgatja. Szerintem Elzának a rövid mondandójából ez nagyon jól kijött, hogy ő maga is lázba jön ezektől a történetektől. Tényleg kiapadhatatlan forrása az izgalomnak az, hogy hall az ember új és új információkat, és aki szeret egyébként tanulni, és nem rest elővenni akár könyvet, akár bármilyen más forrást, vagy egyszerűen meghallgatni a másikat, és meg is érteni azt, amit mond, és aztán használni, az szerintem tényleg topzódik ebben. Szóval nagyon sokfajta ember, nagyon sokfajta háttérrel, de ugyanazzal a lendülettel és motiváltsággal, és amire nagyon büszke vagyok, hogy a legtöbbjükkel, hát évtizedek óta együtt dolgozunk, tehát a kezdőcsapatból is itt van velünk a legtöbb ember, és leginkább azért hagyták el a terepet, mert mondjuk az élethelyzetük megváltozott.
És hogy Elzának is például mennyire a vérében van ez a szakma, és a kommunikáció, és a másiknak elmondani, és a másikkal megosztani, sokkal hamarabb értem oda erre a sétára, mint ahogy kellett volna, és ott nézelődtem a környéken, és két hölgy a Duna utcában van egy krúdi szobor, egy bronz szobor, és ott keresgélték, hogy vajon kit ábrázolhat, és ez a pont akkor érkezett. Én még akkor nem tudtam, hogy ő lesz az én vezetőm, a sétavezetőm, és láttam, hogy oda penderült a két idős hölgyhöz, elmesélte nekik a szobor történetet, elmondta, hogy kit ábrázol a szobor, és segített nekik még közös fényképet is csinálni, majd visszaadta a fényképezőt, és mosolyogva rohant tovább a csoportjához, ami néhány száz méterrel odébb várakozott. Szóval nekem ez volt az első benyomásom Elzáról, amit aztán persze a séta közben még tovább erősített, és még inkább kedvessé tette ezt az élményt.
Pedig képzeld el, hogy nem mindig így születik valaki. Nagyon sok olyan, főleg régebben olyan sétavezetőnk jött, akit mi neveltünk ki, de úgy, hogy remegő hangon, remegő térdel állt elénk a próbasétán. Ez egy viszonylag hosszú kiválasztási folyamat van, és egy szintén nagyon hosszú betanítási folyamat nálunk. És annak ellenére, hogy elcsuklott a hangja, annak ellenére, hogy tényleg mint egy madárka, a legzseniálisabb idegenvezetőink között van most már, mert végig tudta vinni, és azt valahol akkor meg lehetett látni, és nem egy van ilyen, hanem több, aki egyszerűen egyrészt beleérett, én azt is szoktam mondani, hogy sajnos lehet, hogy rosszul hangzik, de egy 23 éves ember valószínűleg ezt nem jól csinálja még. Lehet, hogy jó lesz pár év múlva, de egyszerűen kell hozzá egy érettség, ami nem csak az intellektusban, hanem amúgy a pszichében is meg kell, hogy érkezzen. De hogy lehet bárkiből jó idegenvezető, vagy jó sétavezető, hogyha ő azt úgy akarja, és hogyha beletesszük a bizalmunkat, és ő erre rászolgál, akkor abszolút lehet egy ilyen hosszú közös út.
Most egy pici szünetet kell tartanunk, és a szünet után Káldi Emesével folytatjuk tovább a beszélgetésünket a szervezett városi sétákról. Várunk benneteket vissza!
Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádiókafén.
Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma Káldi Emesével beszélgetünk a szervezett városi túrákról.
És a szünet előtt az egyik túravezetővel hallhattunk egy rövid beszélgetést, egy rövid interjút, amiben ez arról mesélt, hogy egyrészt az a kollektív tudat is jelen van a sétákon, amivel a városlakók rendelkeznek, és a bukéját egy kicsit azok a személyes élmények is adják, amit a vendégek mesélnek el ott egy-egy ilyen adott túrán. Szóval ezek összességéből kerekedik ki aztán ez a városi séta.
Ez így van. Az a városi séta lesz jó egyébként, igazán jó, ahol valahol megnyomunk egy olyan gombot a résztvevőkben, ami valamit elindít bennük. Ez lehet egy illat, lehet egy íz, egy térnek a hangulata, egy érzelem, lehet egy emlék. Igyekszünk ezeket tudatosan beleszőni, egyébként adja magát, tehát hogy nem is annyira nehéz a dolog, de azért nagyon próbálkozunk az utóbbi 10 évben kifejezetten szándékosan minél több elemből összerakni egy sétát. A helyszínek, tehát a bejutások, azok tényleg lételemei vagy a alapvetései egy-egy városi sétának, anélkül igazából most már nem is nagyon csinálunk programot. Viszont nem csak ezek, és nem csak a kóstolók, amiről az Elza mesélt, hanem lehet ez egy zenei bejátszás, lehetnek képek, azt minden sétán egyébként is használunk egy mappát, amiben archív fotókat megmutatunk, túl tudunk ezen úgy is menni, hogy bejátszunk mozgóképet, mert vannak ilyen kis projektoraink, amiket használunk, sőt, mostanában színészeket is beszoktunk vonni egy-egy sétába, nem mindegyikbe, de egy-egy sétába, akik pedig valóságosan megelevenítenek egy jelenetet, amiről szó van, ami szintén egy másfajta hatás, és akkor ezek így mozgolódnak az emberben, és mire hazaér, addigra valamelyikre úgy nagyon fog emlékezni, úgyhogy így.
De hogy mennyire nagyon megszólítottam ezen a túrán néhány résztvevőt, és ugye szóba beszédbe elegyedtem velük, volt két hölgyök, barátnők voltak, úgy jöttek erre a sétára, és elmesélték, hogy egyiküknek ez már a 10. sétája volt, különböző helyszíneken volt veletek, másikuk talán harmadszor volt, és elmondták, hogy igen, ők miután elmennek egy sétára, van, hogy meglepetésszerűen mondjuk az egyik ismerősüket, vagy a családtagjukat visszaviszik oda, vagy ha külföldi vendég jön, ajánlja neki, hogy menjen el hozzátok, mert olyan információhoz juthat, ami mondjuk egy ilyen klasszikus idegenvezetésen nincsen jelen. Picit másképp kell a helyieknek tartani egy ilyen eseményt, mint egy külföldinek, nem?
Természetesen. Nagyon-nagyon más. Alműfaj, igen, ezek egymás mellett létező műfajok, tényleg más, és az egyiket se kell lebecsülni, szóval az egyik sem kevesebb a másik, nem más. Azt gondolom, hogy azok a séták, amiket mi csinálunk, azok egyébként a külföldiek számára nem érdekesek. Többségében így nem érdekesek. Van olyan, amit egyébként átdolgozva kínálunk nekik. Ugye nálunk szervezetten jelennek meg a külföldiek, egyébként csoportként vállalunk vezetéseket. És van átfedés, természetesen a mondandók, a helyszínek, az útvonalak között, de minden esetben át kell dolgozni, és át kell hangolni, mert más lesz számára érdekes.
Meg más a kollektív tudat.
És más a kollektív tudat, más a bázis, bár ezt szoktam kérdezni a sétavezetőktől időről időre egyébként, hogy mennyire látják azt, hogy miután bővül a vendégkörünk, hogy egy picit, és mindenki értse jól, hígul a közösség, és főleg itt gondolok a tudás szintre, vagy arra az alaptudás szintre, amiből építkezni tudunk, és mindenki azt mondja, hogy ez nem jellemző, ők nem találkoznak azzal, hogy magyarázni kellene olyan alapvető fogalmakat, amikről én azt hinném, hogy egy ekkora tömegben már előfordulhatnának. Mondták, hogy lehet, hogy nem tudják, de pontosan az a környezet, az a kontextus, amiben az egész tudásanyag átadódik, vagy amihogy elmondják, mégiscsak arra fogja vinni őket, hogy aztán ha nem tudták, megnézik otthon, vagy egyébként megértik, tehát az egészet meg fogják érteni, lehet, hogy azt a nevet nem ismerték eddig, még az is lehet, hogy nem néz utána, de ő fogja érteni, hogy miről szól. Ez mondjuk egy külföldinél nem jön elő, tehát nem így, nem történik meg, hiszen teljesen más mondjuk a történelme, vagy teljesen más az épített környezet, amiben mozog. Úgyhogy nagyon más, igen. Igen,
nincs onnan előhívni.
Nincs.
Többen elmondták ezen a sétán, hogy ők azért járnak ide-vissza, mert tényleg benézhetnek vagy a kulisszák mögé, vagy egy-egy olyan belvárosi háznak a belső udvarába, amik titkos titkokat rejtenek, vagy elmehetnek egy olyan ötcsillagos szállodába, és megnézhetik az ottani újjáépített épületet, ahova egyébként nem léphetnének be, vagy egyedül nem biztos, hogy bátorkodnának bemenni, inkább, szóval azért ez őrült nagy szervezést igényelt tőletek. Tehát itt azért kedvesen kell megkörnyékezni a közös képviselőket, vagy a házlakóit. Okoz ez nehézséget, hogy bejussatok egy-egy ilyen titkos helyre?
Hát mondhatnám, hogy nem, de persze. Egyrészt hadd köszönjem meg innen is a kollégáimnak a fantasztikus munkát, szóval tényleg nagyon nagy szervezési meló van e mögött. 1000 programot csinálunk meg évente, 1000 garantált sétát, ami 40 tematika, tehát hogy újból és újból ismételjük őket, de hát azért ezt 40-szer képzeld el, hogy 1000 alkalomra le kell szervezni, és a megelőző munkálatot, az egyeztetések, a helyszínek felkutatása és aztán leszerződése velük, hát az egy nagy része ennek a feladatnak. Az elején a Titkos Kertek és Terek című séta, amit most már 15 éve tartunk, az úgy nézett ki, annak az arra való felkészülés, hogy Júli kolléganőmmel fogtuk magunkat, és egy egész nyáron át jártuk a várost, becsöngettünk, beszéltünk a közös képviselővel, vagy csak a nénivel, a nem tudom, első emeletről, és próbáltuk, és próbáltuk, és próbáltuk, és legtöbbször visszautasítás volt. Szóval, hogy bevallom őszintén, hogy nem egy ilyen sikerkörút volt az akkoriban, de végül összejött az X helyszín, illetve azok a jó helyszínek, amik mentén azt a programot mind a mai napig egyébként tartjuk, 15 éves partnerségekkel, amire nagyon szívesen gondolok, meg nagyon örülök neki. Ma már más a helyzet, és ez meg büszkeség, tényleg, hogy a legtöbb esetben tudják már, hogy miért hogy keressük őket, hogy kik vagyunk. Ha a kereteket is elmondjuk, és vannak jól bejáratott kereteink, akkor azokat el szokták fogadni, vagy nyilván össze tudjuk hangolni. Szóval egyre nyitottabbak a helyszínek, ez nyilván nem csak nekünk köszönhető, hanem a már említett általában is a témával, vagy a várossal többet foglalkozó mindenféle írásoknak és eseményeknek, de nyitottabbak a helyszínek, szívesen látnak bennünket, meglátják azt, hogy mi az ő érdekük, és ez akkor igazán jó egy együttműködés, ahogy a turizmusban szerintem bárhol máshol is, hogyha mindkét fél egyaránt hisz benne és jónak gondolja, és ez egy nagyon komoly, és szerintem egy és el is kezdtem én magam foglalkozni vele, egy nagyon jó, nem tudom, pici terület, amit érdemes lenne egy kicsit körüljárni, hogy tudnak attrakciók úgy nyitni, mondjuk a városi séta irányába, hogy egy más oldalukat mutatják meg, és kivesznek egy újabb, akár pénzben is látható eredményt abból, hogy mást csinálnak ugyanazzal a helyszínnel, mint amiben működnek, és akkor hadd hozzam ide mondjuk a Gellért fürdőt, akikkel nagyon-nagyon régóta jó kapcsolatban vagyunk, akiknek ez abszolút egy elévülhetetlen és óriási érdeme, hogy megnyitják az ajtót olyan helyszíneik előtt is, ahol egyébként amúgy a fürdőző vendégek nem járhatnak, de ahol voltál az is, tehát a szállodák is maximálisan kiaknázzák ezt, és ez jó nekik is, ahogy nekünk is egy csodálatos érzés, hogy most már ez nem kérdés, hogy legalább a tárgyalásokig eljutunk.
Arról már részben említést tettünk, hogy hogyan változott meg az elmúlt 16 évben a ti vendégkörötök, de arról még nem, hogy a város milyen fejlődésen ment át, vagy a város lakók milyen fejlődésen mentek át. Minden városnak van egy dinamikája, van egy életvitele. Mi az, ami a legmarkánsabban változott mondjuk ebben az elmúlt majdnem 2 évtizedben?
Hú, de öreg lettem hirtelen. Nehezen válaszolok rá, mert a változást azt ugyan mi mutatjuk, de egy nagyobb időszakban, tehát hogy azért a városi séták nem 2 évtizednyi változást szoktak feldolgozni, hanem évszázadosan. Mégis, hogyha válaszolnom kell, akkor azt mondom, hogy egyrészt a városlakók, ahogy már mondtam, nyitottabbak. Szerintem jobban szeretik a várost. Tényleg így látom, hogy azzal, hogy és ebben egy pici érdemünk nekünk is van, meg az összes többi sétás cégnek is, hogy többet tudnak róla, ezáltal egy picit jobban értik, jobban kötődnek, jobban tudnak tájékozódni, és itt most nem a, hogy megyek el a Blaháról az Asztóriára típusú kérdéseket értem, hanem azt, hogy mi miért van, hogy az összefüggéseket jobban látják, ez segít szerintem. Eleve több rendezvény van, több olyan rendezvény van, egyrészt olyan is, ami ezt a témát dolgozza fel, vagy mutatja meg, másrészt olyan rendezvények, amik az utcákon, a köztereken, a városban vannak, és dedikáltan használják, vagy kifejezetten használják a várost, a fényfestéstől elkezdve az utcaszínházon keresztül, bármire gondolhatsz. Szóval a városlakók szerintem jobban kezdenek kapcsolódni, a lokális terekhez is, tehát az is nagyon szép, ahogy én látom, hogy sok olyan kerület van, ahol igenis elindult ez, hogy van egy civil szervezet, vagy az önkormányzat sokat tesz azért, hogy
zöldebb,
ott,
virágosabb, ott élhetőbb.
Élhetőbb, és az élhetőségnek van egy olyan vetülete is, hogy nem csak infrastruktúrálisan élhetőbb, hanem hogy a tartalmat is jobban meg akarom mutatni. Talán egyre jobban látszanak a kerületek arculatai, hogy ők miről szólnak. Mit akarnak üzenni, nem csak turisztikai márkáról beszélek, vagy ilyen a brandről, hanem arról is, hogy maguknak, az ott élőknek mit szeretnének.
Talán a legfontosabb ez az alap, igen. Legyenek a közösségi terek megtöltve, így vagy van. Azok a szabad terek megtöltve, amik a város lakóknak épültek, az már egy másik dolog, hogy jön a turista, és ő is használja, de...
Az csupán jó.
Igen, az már a torta. Pontosan, így van. Egyébként előbb, ahogy említetted, hogy hogyan lehet eljutni az Astoriától a Blaháig. Nem tudom, hogy veled előfordul-e, ugye vannak állandó útvonalaim, és akkor azon úgy szeretek menni, mert egyébként az a leggyorsabb, legpraktikusabb, nem kell gondolkodni, de hogy néha az embernek olyan jó letérni, hogy azt mondom, hogy most nem erre megyek haza, hanem most menjünk már el arra, hogy ott milyen élmények érnek, és akkor teszek egy-egy kitérőt.
És mit szoktál érezni közben?
Hát felfedezek dolgokat. Másképp nézek, például azt vettem észre, hogy jobban figyelek olyankor. Jobban figyelem az embereket, jobban figyelem a homlokzatokat, hát ez egy új flexem, hogy most már megtanulok fölfele nézni, hogy nem úgy járok az utcán, nem úgy járok kelek, hogy a lábam elé nézek, hogy el ne essek, hanem kezdek végre úgy járni, és tudod, mikor kezdődött? Sok-sok évvel ezelőtt fölültem egyszer egy városnéző buszra, mert egyszerűen kíváncsi voltam, hogy mit lát a turista akkor, amikor hozzánk érkezik. Ezek a buszok emeletesek, és a homlokzatnak egy másik szintjét, egy másik emeletét bizony. Láttam, és teljesen másképpen alakult ki Budapestről, mert magasabban voltam, és akkor ez az egyik része, hogy az épületek, a homlokzatok, de fölülről láttam az embereket is. És láttam a kapcsolódásokat, láttam az életet a városban, láttam a mozgásokat, láttam a magányosságokat, láttam a párkapcsolatokat. Tehát megint megtöltődött egy másfajta érzéssel, érzelmekkel. Ahogy mondtad, hogy hazamegy egy ilyen sétáról is a vendégetek, és valami marad benne, vagy egy hang, vagy egy érzelem, vagy egy illat, de valami marad.
Igen. Hát így, én kevésbé szoktam azt is, hogy nem arra megyek, amerre mennék, illetve gyakran van az, hogy felteszem magamnak a kérdést, hogy merre menjek, szóval, hogy több útvonal is van az én fejemben. Nyilván azokon a részeken egyébként, ahol ismerős vagyok. Ha valamit választhatok, akkor inkább azt választom, hogy vagy leülök egy kicsit, egy padra, vagy nagyon lassan megyek. Ugyanaz, amit mondasz, tehát úgy ugyanazért, hogy észrevegyem, de hogy tényleg igyekszem, ez inkább az én praktikám vagy taktikám, hogy visszaveszek a tempóból, amúgy nagyon gyorsan megyek, szóval hogy az is van, de hogy az nagyon jól tud esni, mert akkor ez a szemlélődés, ez nagyon meg tud indulni, kell hozzá egy pici idő, azt hiszem, mert az elején az embernek annyira, ahogy a futásnál is, szóval hogy az elején még csak azon, hogy akkor most ezt kell, és csinálom, és ezért. De utána megérkezik az a pillanat, amikor befogadóvá válik. És valahogy a városi sétánál is van egy pont, és ez nem az első 10 perc, hanem mondjuk a 20. környéke, amikor így megérkeznek a sétálók a helyzetbe is, meg abba a tempóban, meg abba a ritmusban, meg abba az egész élménybe, és onnantól lesz igazán jó. Úgyhogy ezt tudom javasolni annak, aki itt szeretne egy picit elmerülni, vagy másként nézelődni, hogy tempót váltson.
Milyen potenciál van még a városi sétákban? Hova tudnak fejlődni ezek a séták? Mi mindent lehet esetleg bevonni, vagy hogyan lehet még jobban bevonódni? Vannak már ilyen tervek a fejedben?
Egyrészt majd hívjál, légy szíves, egy 10 év múlva jó, egy következő beszélgetésre, hogy mondhassam, hogy mi lett belőle. Másrészt vannak olyanok, amiket meg most nem fogok elmesélni, mert titok. Harmadrészt meg azt gondolom, hogy mindezek ellenére ez volt a vetítés, és radikális változással én nem számítok a műfaj tekintetében. Tehát nem gondolom azt, mint ahogy 10 évesen gondoltam igazán veszélynek, akkor is sokan kérdezték, hogy majd, amikor a technika, meg az AR, meg a VR, meg a nem tudom micsoda, meg az applikációk. Szerintem ezen túl vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy sosem fog változni ilyen tekintetben, vagy picit módosulni, vagy mozogni ez a téma, de alapvetően nem érzem azt, hogy itt ma Budapesten ez egy komoly kihívás lenne a városi séták tekintetében. Viszont azt meg igen, gondolom, látom, érezzük mindannyian, hogy egyre több inger kell. Tehát egy városi séta, az egyfelől azért is, amit beszéltünk, hogy sok mindent előhívjon, másrészt egész egyszerűen a saját élettempónkból és a bennünket körülvévő világnak a zajából és összetettségéből fakadóan már nem lehet egy húzalon megcsinálva csak, hanem sok minden kell bele. Hogy ezt hogy lehet úgy bővíteni, hogy ne váljon a kárára, tehát hogy ne egy ilyen túl színes, túl Disneylandes, túl fújt valami legyen. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás most, hogy elég sok ember legyen úgy belépőként, hogy gondolják azt, hogy ez elég vonzó, dacára annak, hogy ez nem Disneyland, értsd jól, és közben a másik kihívás az pedig az, hogy főleg Budapesten belül, hogy vannak helyszínek, amik egy idő után már nem lesznek tovább potenciális helyszínek, szóval, hogyha feldolgozzuk elegen, és szerencsére egyébként egyre több vagy jó sok cég van, aki ezzel foglalkozik valamilyen formában, hogy vajon lesz-e mindig annyi mondandó helyszín, téma, és ennek olyan becsomagolási lehetősége, ami egyszerre elégíti ki azokat, akik még semmit nem hallottak a sétáról, és csak egy élményt szeretnének, és valami könnyed, és meg a másik felét az embereknek, aki pedig valami nagyon különlegesre vágyik. Szóval inkább ezeknek a mozgása szerintem, ami izgalmas, nem pedig az, hogy hát az is izgalmas, csak hogy azzal kevésbé érzem, hogy dolgunk lesz a következő 5 évben, hogy milyen irányokba lehet ezt elvinni. Ez most egy jó irány, alapvetően egy nagyon jó irány, még korán sem vagyunk szerintem a zenitjén ennek a témának.
Budapesten egyébként hány sétaszervező cég fér meg egymás mellett, vagy van jelenleg? Nagyjából tudsz számokat mondani?
Nagyságrendek 20-30 között, de itt azért el kell választani azokat, akik egyszemélyes vállalkozásként tulajdonképpen idegenvezetők, de magyar közönségnek és egyébként nagyon szép és nagyon tartalmas programokat olykor-olykor visznek, de mégis egy fontos bevételi forrásuk, meg azokat, akik ebből élnek, és mondjuk cégszerűen dolgoznak. Van egy ugye a Séta Szövetség Egyesülés, ahol leginkább azok vannak tagként velünk, akik ebből a vállalkozásból tartják fent magukat, és így azt gondolom, hogy mondjuk 10 az olyan vállalkozások száma, akik ténylegesen dedikáltan ezzel foglalkoznak Budapesten. És aztán a nagyobb városokban országszerte van egy, maximum 2 olyan cég, aki ebből részben vagy egészben megél.
Melyik nagyvárosokról beszélhetünk itt?
Debrecenben is van, Pécsett is van, Sopronban is van, tudomásom szerint Győrben is van, Szegeden egészen biztosan van, úgyhogy így, ahogy ránézel a térképre, és a nagyobb városokban, igen.
Hát nagyon szépen köszönöm, Emese, hogy beavattál minket egy-két titokba is, meg hogy kedvet csináltál a városi sétákhoz. Köszönöm, hogy itt voltál.
Hát igazán nincs, hogy én köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom. Ma Káldi Emese, az Imagine Budapest alapító ügyvezetője volt a vendégem, aki a Magyar Séta Szövetség Egyesülés igazgatósági tagja. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Aki esetleg lemaradt a mai műsor egy részéről, az meghallgathatja holnap 3 órától az ismétlést, korábbi műsoraimat pedig az Egy Életem Spotify csatornámon tudjátok visszahallgatni. Szép napot kívánok, sziasztok!
Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.